Gólya karantén. Podcast filmről, színházról, zenéről és a testi-lelki egészségünkről a pandémia alatt. Egyetemistáktól egyetemistáknak. Hallgassuk egymást, és halljuk egymást.
A mai podcast epizódunkban a lelki egészség témáját fogjuk körüljárni az egyetemisták szemszögéből. Ebben segítségünkre lesz Feldmár András pszichoterapeuta, aki Kanadából jelentkezik be hozzánk Zoomon keresztül. András, először is köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én Elek Lilla vagyok, és műsorvezető társammal, Bíró Krisztivel fogunk ma veled beszélgetni.
Sziasztok, szia András!
Hello!
És akkor így kezdésnek egy személyesebb kérdéssel indítanék, hogy ráhangolódjunk kicsit. Azt szeretném kérdezni, András, hogy van esetleg olyan élményed egyetemről, akár legyen az egyetem kezdésnél, vagy az évek során, ami egy nagyon kedves emlék számodra, és szívesen megosztanád velünk és a hallgatókkal?
Hát először az jutott eszembe, hogy volt, amikor először elmentem a Johns Hopkins Egyetemre, kaptam egy ösztöndíjat, doktorátusomért kellett volna dolgoznom matematikában. Az Baltimore, az Egyesült Államokban, Baltimoreban van a Johns Hopkins Egyetem, és mikor megérkeztem, akkor őnekik volt egy olyan programjuk, hogy bemutattak egy helyi embernek, aki baltimori, hogy ővel lakhatok egy hétig, és ő fog nekem segíteni, hogy megismerjem Baltimort, és találjak lakóhelyet, és iratkozzak be az egyetemre, csináljam, amit kell. És én egy hölgyet kaptam, aki úgy tűnt nekem nagyon gazdag volt, egy remek helyre vitt, és az első dolog, amivel találkoztam az ő házában, az két jaguár volt. Úgy járkáltak föl és alá, mint a macskák lettek volna. Abban a pillanatban, amikor letettem a kofferemet, akkor már benne voltak, kutatták, hogy mi van a kofferembe, és amikor lépcsőn kellett föl is lemennem, akkor rám ugrottak. És hát egy jaguár az legalább 20-szor annyi, mint annyit súlya van, mint egy macskának, úgyhogy kicsit ijesztő volt. De kárpótolt a nő engem azzal, hogy rendelkezésemre állt egy Jaguar autó, amit ott adott, hogy azzal járjak és keresek magamnak lakást. Mondom, jó, de ahol én meg tudtam engedni magamnak, hogy lakást keresek, az a fekete negyedekben volt. Baltimore pont a Mason-Dixon vonalon van, ahol 50% a lakosságnak fekete, 50% a fehér. És gondoltam, hogyha egy jaguárral állok meg a ház előtt, ahol lakást keresek, hát akkor az nagyon nem lenne jó. Úgyhogy messze parkoltam, és gyalog mentem azokra a helyekre, ahol végül is találtam egy kis szobát egy kínai étterem fölött, és ott kezdtem el az egyetemi életemet Baltimoreban.
A témánk az most kicsit így a koronavírus köré fog épülni, és ugye az egyetem kezdésünkhöz, ugye nagyon sokan vagyunk most első évesek, akik ilyen karanténos környezetben kezdték el az egyetemet, és kimaradt ugye csomó élményünk, ami nagyon be lett harangozva, gólyahajó, bulik, és csomó más. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet az ilyen idézőjeles veszteséget és kimaradás érzést pótolni, ami most így egész sokunkban felmerül, mert az egyetem kezdésünknek az első évei tulajdonképpen úgy érezhetjük, hogy kiesett, hiszen online ültünk otthon és hallgattuk az órákat, vagy esetleg túlreagáljuk ezt az egy év kimaradást, és bőven behozható lesz még.
Semmi sem behozható. Ez egy tragédia. Hát mit mondhassak? Semmit sem lehet bepótolni. Hogyha rosszul bánt veled az anyád, amikor megszülettél, nem lehet bepótolni. Ez egy, meg lettél fosztva attól, ami jár neked. És most mindannyian megvagytok fosztva attól, amit eddigi generációk vártak és élveztek. ezt nem lehet bepótolni, minden perc az utolsó perc, még ahogy te és én most itt beszélgetünk, ez se lesz még egyszer, minden perc kritikus, minden pillanat kritikus, nincs olyan pillanat, amit be lehet pótolni. Úgyhogy óriási veszteség az, hogy az ember, gondolom, azért is megy egyetemre, hogy találkozzon más emberekkel, hogy kapcsolatokat formáljon, hogy ne legyen egyedül. És akkor odamész, és akkor egyedül vagy, börtönbe vagy zárva, és egy ilyen képen keresztül kell találkoznunk. Hát meg se tudlak szagolni. Hát ezt nem lehet bepótolni. Mi úgy vonzódunk egymáshoz, hogy szagoljuk egymást. A feromónok arra valók, hogy azt se tudjuk, hogy milyen üzeneteket adunk egymásnak. Hát én most adhatok neked, meg te is adhatsz nekem mindenféle üzeneteket a feromónjainkkal, de hát nem jön át a képernyőn. Úgyhogy szerintem ez egy tragédia, bepótolhatatlan, hogyha később, ha lesz a járványnak vége, amit remélünk, de nem tudjuk, lehet, hogy mostantól fogva örökké lesz egy járvány, hanem ez akkor egy másik, ki tudja, de mondjuk, hogyha vége lesz, és akkor elkezdtek bulizni, és akkor elkezdtek együtt lenni, hát az nagyon jó lesz, de az nem fog bepótolni semmi.
Ennek kapcsán még nekem az jutott eszembe, hogy ha azt mondod, hogy bepótolhatatlan, ez a nagyjából egy év, ami most nekünk így kimarad ilyen szempontból, akkor szerinted lehetnek ennek bármilyen hosszú távú következményei, akár ránk nézve, akár a fiatalabb korosztály tekintetében, hogy mi most gyakorlatilag kiestünk egy különös kritikus időszakban, szocializációban?
Hát például az egyedül lét szorongást okoz. Amikor van egy különleges szorongás, ami azzal van összekötve, hogy kapcsolatot akarok. Nincs kapcsolat, szorongok. Nagyon sokan azért akarnak szexelni, hogy a szorongásuk csökkenjen. Van olyan pszichiátriai orvosság, ami csökkenti a szorongást, de szerintem sokkal jobb szexelni, mint pszichiátriai orvosságot szedni, és a szexelés jobban csökkenti a szorongást, mint bármi más. Viszont a kapcsolatokkal az nem jó, hogyha például én úgy használok valakit, mint egy orvosságot. Tehát a szex személytelenné válik, amikor arra használjuk, hogy legalább egy napig vagy egy óráig ne érezzem magam elvágva, elkülönítve, hogy érezzem, hogy van összeköttetésem az emberiséggel. Tehát annak is vannak következményei, ha úgy használjuk egymást, hogy csökkentsük a szeparációs szorongásunkat. Viszont, hogyha még az sincs, akkor viszont szerintem egy egész generáció megtanul maszturbálni. És, mert az is csökkenti a szeparációs szorongást. Tehát az is olyan, mint egy pszichiátriai orvosság. Na most, hogyha rászokik egy generáció arra, hogy maszturbál, hát az sokkal egyszerűbb, mint kapcsolatban lenni. Hát lehet, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy senki se lesz kapcsolatban, mindenki maszturbál, és több gyerek nem fog születni. Hát viccelek, de értitek, hogy miről beszélek. Tehát a téma komoly, én csak egy kicsit túlzok, hogy meg lehessen érteni, miről beszélek.
És ha már ilyen témákhoz kerültünk, akkor én itt behoznám a párkapcsolatokat is témának, hiszen én úgy gondolom, hogy elég sokan vannak, akik egyetemen ismerkednek, találnak rá a párjukra, vagy csak fontos kapcsolatokat alakítanak ki ez idő alatt. Ettől esetleg keletkezhet bennünk egy kis stressz, hogy ebből kimaradt ez a generáció ebben az egy évben, amikor mi nem voltunk, és nem úgy kezdtük, ahogy a többiek.
Yeah. Hát ez tulajdonképpen egy trauma. A traumának a definíciója szerintem az, hogy nem tudsz menekülni, fogolyként éled az életed, és olyan tapasztalatokkal kell megküzdened, amiket nem te választasz. Tehát, hogyha valaki mondjuk megerőszakol, az trauma, mert nem tudsz menekülni, és el kell tűrni, amit valaki csinál veled, nem te választod. És reméled, hogy amikor vége van, akkor még élsz. Ez a trauma. Ez egy óriási szerencsétlenség, egy tragédia. Na most szerintem az, hogy izolálva van ez a generáció, és nem tudtok mit csinálni, az azt jelenti, hogy mi fogolyként éltek. És az élményeitek, amikkel tele van az élet, például, hogy ilyen képernyőn keresztül beszélgetünk, az nem választanád, ha tulajdonképpen egy szobában lehetnénk. Tehát mindenki traumatizálva van. Na most azt jó tudni a traumáról, bármilyen traumáról, hogy nem csak a trauma számít, hanem az egyik dolog, ami számít, az, hogy lehet-e beszélni róla. Akkor nagyon fájdalmas és messzire ható a trauma, hogyha titokban kell tartani. Hát hála Istennek azt, hogy ti hogy szenvedtek, azt nem kell titokba tartani, arról lehet beszélni. Úgyhogy ez enyhíti a traumát. A másik dolog a traumával az, hogy a traumának két arca van. Janus volt az a római karakter, akinek két arca volt. Egyik erre nézett, a másik arra nézett. És a traumának két arca van. Amikor valaki traumatizálva van, akkor sebezve van, akkor valamit elveszít. Viszont lehet, hogy olyan tehetségek fejlődnek ki, olyan tehetségek ugranak be, amik nem ugranának be, ha nem lenne trauma. Tehát a trauma segít, és a trauma meggémberít. Mind a kettő lehet. Itt Kanadában, a szigeteken, a nyugati part mellett vannak olyan szigetek, ahol sok olyan fa van, Arbutus tree-nek nevezik, amely görbék. Tehát egy ilyen 45 fokos így nőnek. Nem vertikális, hanem így 45 fok. Mert állandóan fúj a szél, és ahogy elkezd nőni, már a szél hajlítja, és mikor már nincs szél, már nem tud fölegyenesedni. Most ez szerintem egy nagyon jó kép arra, hogy mit tud a trauma csinálni. Soha nem fogjuk tudni, hogy kit lennénk trauma nélkül. Viszont ezek a fák gyönyörűek, úgy, ahogy vannak, és élnek, és szép zöld leveleik vannak, és piros a törzsük. Tehát bár soha nem lesznek olyanok, amit lettek volna az állandó szél traumája miatt, így is nagyon jól élnek, és így is nagyon gyönyörűek. Én életemben is rengeteg trauma volt, de hát most nem mondhatom azt, hogy szenvedek, én most nagyon jól érzem magam a traumáim ellenére. Úgyhogy én remélem, hogy valamit tanultok ebben a rettenetes helyzetben, ami lehet, hogy előnyötökre fog válni a jövőben. Ki tudja?
Egyébként sokan emlegetik ugye azt, mint aggodalom, hogy most, hogy megszokjuk ezt az online világot, ami ugye egyébként a vírustól függetlenül is egyre inkább előre tört, lehet, hogy kevesebb igényünk lesz a személyes találkozásra. Vagy hogy látjuk azt, hogy sokan home office-ban akarnak dolgozni, most már akkor is, ha be lehet menni esetleg az irodába, egyre több óra online van, és én talán azt hiszem, hogy egy pár előadásunk meg is maradhat, akár a jövőben is, hiszen látjuk, hogy bizonyos esetekben ez működik. És hogy szerinted ez egy valós félelem vagy aggodalom, hogy elidegenedünk egymástól, és hogy ez az elidegenedés megmarad továbbiakban is? Akár mint ennél a görbefáknál, ahogy mondtad, hogy nem tudunk már visszaállni a régi helyzetbe.
Hát nézd, már el vagyunk idegenedve, míg a járvány előtt is el voltunk idegenedve, ahhoz képest, ami bizonyos városokban, falukban, törzsekben létezett. Abban a pillanatban, amikor felfedezték a nyomtatást, és könyvek voltak, akkor már valaki mondta, hogy ebből nem lesz jó, mert az emberek olvasni fognak, ahelyett, hogy beszélgetnének. De mégis imádjuk a könyveket, legalább én igen, és nem ment rovására annak, hogy kapcsolataim legyenek. Nem lehet tudni, hogy ebből mi lesz jó és mi lesz rossz. Van egy ilyen evolúciós fejlődésünk, ami azt jelenti, hogy ami mondjuk most olyan, mint egy magzat, az később az érett formája lesz az organizmusnak. Tehát van egy olyan lehetőség, hogyha ráné megnézed, milyen egy mai magzat, tudom én, 500 év múlva olyan lesz az átlag ember. Tehát óriási fejünk lesz, pici testünk, nem fogunk tudni sehova se járni, lehet, hogy egy csövön keresztül kapjuk az elemózsiát, és kakálunk ki, és eszünk be, és egy ilyen nagy számítógép előtt fogunk ülni, és nem kell soha sehova sem menni. Tehát mindenkinek a lakása egy ilyen légkondicionált mély lesz, és nagy kezünk lesz, mint ahogy az embriónak nagy keze van, nagy feje, és akkor csak nyomkodjuk a gombokat, és nézünk, és gondolkodunk, és sehova se kell mennünk, és nem kell egymással kapcsolatban lennünk. Vagy megtanulunk gondolatok és szavak nélkül kommunikálni. ESP. Ki tudja?
Sokan mondják az egyetemről, hogy legfontosabb része az az, hogy egyik legfontosabb része, hogy barátokat szerezzünk, az ott szerzett kapcsolatok. Viszont aki most az elején nem tudott szeptemberben, az alatt a pár hét alatt barátokat szerezni, az könnyen érezheti magát magányosnak. Hiszen azért valljuk be, online térben nem olyan egyszerű ismerkedni ugyanazokkal az emberekkel, akikkel tulajdonképpen egy egyetemre járunk. Lehet tenni ez ellen a magányosság érzés ellen bármit, hogyha esetleg valaki így élné meg ezt a helyzetet?
Hát nem lehet másképp megélni. Nem lehet kapcsolatot teremteni így. Hogyha, még akkor is, hogyha beleszeretnénk egymásba, azért mit fantázia lenne? Tehát a Jacques Lacan, a francia Freud, azt mondta, hogy van egy valóság. Rettenetesen komplex, soha senki nem tudja, sem ember, sem állat, sem élőlény nem tudja megérteni, mert olyan komplex, de van egy valóság. És akkor nekünk, embereknek van egy szimbolikus képességünk, például a nyelv, amivel egy térképet tudunk összerakni a valóságról, viszont az ugyancsak van egy kapacitásunk, ami az imagináció, vagy a fantázia. Tehát ez a három van, a valóság, a fantázia és a szimbólum, a szimbolikus gondolkodás. Na most mi soha nem tudjuk, hogy mi a valóság, mindig rávetítjük a fantáziánkat. És Lacan azt mondta, hogy a nyelv, a beszéd arra jó, hogy ez az egyetlen szerszámunk, ami van, hogy lehámozzuk a fantáziánkat a valóságról. hogy tisztábban lássuk a valóságot. Viszont vannak emberek, például politikusok, akik arra használják a nyelvet, hogy eltakarják a valóságot. Na most, ha nem tudlak szagolni, ha nem tudok hozzád érni, ha nem tudok egy térbe lenni veled, akkor te is, én is egymásra vetítünk mindenféle fantáziát. Úgyhogy egy valódi kapcsolat nem létezhet így. Ez csak fantázia. Tehát addig, amíg nem találkozunk, addig, amíg nem érintjük meg egymást, addig, amíg nem táncolunk, addig, amíg nem birkózunk, addig, amíg nem szagoljuk egymást, addig nincs valóság.
Tehát akkor, ha mégis kialakulnának így kapcsolatok és barátságok, ilyen online térben félig meddig találkozva, akkor azok valószínűleg kevésbé lennének tartósak a sok fantázia miatt esetleg, meg hogy...
Hát ez egy empirikus kérdés, hogy mondjuk holnap vége van a járványnak, össze lehet jönni, jó, akkor találkozzunk, és akkor lehet, hogy találkozunk, és hogy valójában olyan rettenetes veled lenni, hogy menekülök. De lehet, hogy veled lenni egy szobában még jobb, mint így. Hát majd vagy így, vagy úgy, de biztosan nem fogjuk tudni, hogy mi lesz, addig, amíg nem töltünk időt egymással egy időben, egy térben. Tulajdonképpen ez, amit mi csinálunk, ez egy hazugság, mert úgy érezzük, minthogyha egy térben és egy időben lennénk. De valóság az, hogy csak egy időben vagyunk, és csak úgy tűnik, mintha egy térben lennénk. Azért néha, amikor egy ilyen találkozásnak vége van, egy rettenetes, rossz érzése van a legtöbb embernek, mert amikor ennek vége van, akkor rájövök, hogy senki nincs itt a szobában. Eltűnsz, eltűntök. Még akkor is, hogyha mondjuk, hát hallom és tudom, mondják nekem a pacienseim, hogy szexelni is lehet az interneten keresztül. Na jó, de amikor vége, akkor itt vagyok egyedül a szobámba. Hát köszönöm szépen, kell a francnak.
És ha már itt ez a távszex szóba került, akkor én meg azt tettem volna kérdezni, hogy abban az esetben, hogyha már volt egy valós kapcsolat, tehát mondjuk akár egy párkapcsolat, de szerintem lehet barátság is, és egy huzamosabb ideig nem tudnak találkozni a felek. És most ez lehet akár a vírus miatt, de szerintem ez egy örök téma, pláne egyetemisták között, hogy valaki elmegy egy fél évre külföldre tanulni, és nem tud találkozni a párjával. Hogy szerinted működhet így egy kapcsolat, pláne ilyen fiatalon?
Persze. Vagy... Hát történelmileg, hát például az Eloise és Abelard egész életükben szerelmesek voltak egymásba, soha se találkoztak. Ők még nem is látták egymást, csak leveleket írtak. Minden lehet. Egy férfinak az élete 100-200 évvel ezelőtt mindig az volt, hogy nem volt otthon. Hát vagy dolgozni kellett máshol, vagy harcolni kellett máshol. Lehet, hogy épp kézláb soha nem jött haza. És akkor volt a variáció, hogy voltak olyan nők, akik vártak rájuk, és a kapcsolat megmaradt, voltak olyan nők, akik titokban találtak maguknak más szeretőket, és voltak olyanok, akik nyíltan elfordultak a párjuktól, mert nem bírták az egyedüllétet, és hozzámentek valakihez, aki otthon volt. Hát ez ugyanaz, hogy nem egy olyan dolog, hogy ez nem lehet, de nem könnyű. Tudod, a Buddha szerintem a Buddhának igaza volt, hogy az élet a szenvedés. Lehet így szenvedni, lehet úgy szenvedni. Hogyha egyedül vagyok, akkor a szenvedésemnek vanilla íze van. Hogyha van egy párom, akkor vele szenvedek, és annak az íze mondjuk eper. És akkor válogathatok, hogy milyen ízű szenvedést akarok. De szenvedés nélkül nem lehet élni.
viszonylag sok cikk megjelent évelején arról, hogy a fiatal korosztály, tehát akár a 19-20 évesek, úgy érzik, hogy idézőjelesen természetesen megöregedtek és kicsit kiöregedtek így a vírushelyzet hatására. Erről mi a véleményed?
Hát nem tudom, hogy mit értenek ezen. Én szerintem az öregedés az unalommal van kapcsolatban. Lehet, hogy ez erről szól. Szerintem, aki unatkozik, annak a teste azt hiszi, hogy már öreg. Mert minél öregebb vagy, annál inkább, hát már ezt is megcsináltam. Már ilyen is volt, olyan is volt, nincs új a nap alatt, unatkozom, és akkor meghalok. Akkor jön a halál, amikor már unatkozom. És szerintem lehet, hogy egy 19-18 éves unatkozik, és akkor meg akar halni, olyan, mint egy öreg ember. Hát akkor minek éljek? Szerintem azért érdemes élni, hogy legyenek meglepetéseim. Egy hosszú távú párkapcsolatban miért lennék, ha már nem tudnánk meglepni egymást? Úgyhogy az unalom öl. Én például, hogyha van egy paciensem, akinek a társaságában unatkozom, akkor veszekszem vele, hogy hagyja abba. Antiszociálisnak hívom, hogy direkt untat engem, hogy dögöljek meg. És én nem fogok. Úgyhogy biztos másokkal is csinálja, és biztos dühös az emberekre, mert untatja őket.
Van ennek talán az ellenkezője, amit szerintem szintén sokan érzünk így egyetemisták, ha nem is most a vírus alatt, de egyébként, hogy sokan dolgozunk egyetem mellett, akkor utána még hát szebb időkben a barátainkkal is szeretnénk találkozni, a párunkra időt szakítani, stb. És én is sokszor úgy érzem, hogy csak rohanok egész nap A-ból B-be, és nap végén lefekszem, mintha semmi nem történt volna, és nem tudom, hogy jól gondolom-e, de hogy talán ez az, amit kiégésnek neveznek, hogyha ez az állapot tartósan fennáll. És hogy ez ellen tudunk valamit tenni, vagy...
Hát szerintem azt tudod tenni, hogy én hozzám sok olyan terapeuta jár most, akik szupervíziót kérnek tőlem, nem terápiában vannak, hanem ők is terapeuták, de szupervíziót kérnek. És az egyik probléma, amit hoznak, az a kiégés, hogy mondjuk egy 5-6-7 órát dolgoznak, vagy 8 órát dolgoznak naponta, és a nap végén már ágyba dőlnek is, és elfáradnak, kiégnek. Én észrevettem, hogy most már több mint 50 éve dolgozom, és tényleg napi 8-10 órát dolgozom, amikor dolgozom, de én soha nem éreztem, hogy ki vagyok égve. És akkor elgondolkoztam, hogy miért nem, és hogy mit tudnék tanítani azoknak, akiknek más az élményük. És arra jöttem rá, hogy ha amit csinálok, élvezem, akkor nem égek ki. Tehát az, aki reggeltől estig dolgozik, de élvezi a munkájának minden pillanatát, az feltöltődik. Én egy hosszú nap végén jobban érzem magam, mint az elején. Lehet, én gondoltam, hogy lehet, hogy én egy ilyen ektoplazma vámpír vagyok, hogy ahelyett, hogy megengedném, hogy a pacienseim szívnák a véremet, én szívom az ő vérüket. És lehet, hogy azért lesznek jobban, mert örülnek annak, hogy engem táplálnak. De én úgy érzem, hogy nincs olyan óra, ahol ők jobban vannak, és én rosszabbul. Vagy mind a ketten jobban vagyunk, vagy egyikünk se. És akkor én nekem csak azon kell dolgoznom, hogy nekem jó legyen minden óra, amikor dolgozom. És akkor soha nem fogok kiégni. De hát ehhez egy bizonyos hatalomra kell szert tenni, ez a személyes politika, hogy neked szükséged van annyi hatalomra, hogy azt csináld, amit akarsz, és ne kelljen azt csinálnod, amit nem akarsz. Minél több olyan dolgot csinálsz, amit nem akarsz, És minél kevesebb olyan dolgot csinálsz, amit szeretnél, annál előbb kiégsz, annál előbb leszel fáradt. Úgyhogy a Steve Jobs azt mondta, hogy ha három egymás utáni reggel, amikor megnézi, hogy mit kell csinálnia, nem mondja azt, hogy yes, hanem azt mondja, hogy jaj, most ezzel kell találkozni, most ezt kell csinálnom, akkor megváltoztatja az életét. Hát én erre szeretnék mindenkit bátorítani, hogy amikor reggel megnézed, hogy mit hoz a nap, akkor mindig lelkesen tud azt mondani, hogy yes, és akkor nem fogsz kiégni.
Köszönjük. András, azzal kapcsolatban esetleg van tapasztalatod, hogy ott Kanadában a hozzánk hasonló korosztályban mennyire jellemzőek az ilyen állapotok, hogy kicsit rosszabbul érezzük magunkat, kiégés és hasonló témák felmerülnek?
Ugyanaz. Én nem csak, hogy a világon mindenhol tulajdonképpen egy kultúra van, ahol kapitalizmus van, akkor ez van, akármilyen nyelvet beszélsz, akármilyen országban vagy. De én azt arra is rájöttem, hogy 2000 évvel ezelőtt, ha lenne egy praxisom, tulajdonképpen ugyanolyan napjaim lennének, mint ma. Tehát nincs fejlődés a pszichológiában. Az emberi problémák pontosan ugyanazok voltak 2000 évvel ezelőtt, mint ma. A technológiában óriási fejlődés van, de az etikában, azzal, hogy bánunk egymással, azzal, hogy mi a boldogság, azzal, hogy találjak elég hatalmat arra, hogy jól éljek, ugyanazok a problémák merültek fel 2000 évvel ezelőtt, mint ma. Tehát világszerte és az időn keresztül az emberi problémák ugyanazok.
Nálunk itthon most nemrég megnyitottak a teraszok, ezzel együtt kocsmák is, és hasonló kiülős helyek, és nagyon-nagyon sok videó terjed arról, hogy rengetegen voltak, tehát, hogy ilyen másfél métert, azt semmiképpen nem tartottuk. Ezzel kapcsolatban nekem az a kérdésem, hogy nyilván még lehet, hogy egészségesebb lenne otthon maradnunk, viszont nagyon nehéz ennyi bezártság után tényleg otthon maradni, amikor tudjuk, hogy már lehet menni. Hogyan lehet úgymond visszafogni magunkat, és még egy kicsit várni ezzel kapcsolatban? Még akkor is, ha esetleg nem szeretnénk, de ez az egészségünk számára, vagy a családunk egészsége számára hasznos lenne.
Hát itt nem lehet. Én nem szeretek prédikálni. Ez haszontalan, abszolút, de hát mi olyan állatok vagyunk, akiknek ez nem számít. Hát nézd, aki cigarettázik például, hát annak mondhatod, hogy 20 évet le fog faragni az életéből, hát érdekli? Nem érdekli. És hogyha tudja, hogy mit csinál, akkor azt mondja, hogy, és ezt tisztelem is, Ha most cigarettázom, és azt mondom, hogy cigaretta nélkül nem érdemes élni. Tehát engem nem érdekel, én tudom, hogy ez nem jó nekem, de az életben, az életem nem érdemes élnem a cigaretta élvezete nélkül. Hát akkor inkább meghalok korán, de azért is cigarettázom. Ez rendben van. De ha azt mondom, amikor cigarettázom, hogy nem tudok leállni, hogy nem tudom abba hagyni, az egy hazugság. Tehát jobb, hogyha igazat mondok. Hogyha elmegyek egy zsúfolt helyre most, hogy berúgjak és csokolódzak idegenekkel, akkor mondjam azt, hogy ez megéri. Ha beledöglök, akkor is. Hát kapjak Covidot. Na és? Hát inkább meghalok, mint hogy ezt kihagyjam. Az rendben van.
De akkor szerinted jobb most, hogy megvan, hát ha korlátozottan is, de most megvan az a választási lehetőségünk, hogy azt mondjuk, hogy én bevállalom, hogy elmegyek, és történjen akármi, de nekem ez megéri még eddig. Eddig is szerintem sokan mondták volna azt, hogy engem nem érdekel a vírus, én akkor is szeretnék menni, mert egyszerűen nem bírom ki ezt mentálisan, És eddig viszont megvolt szerintem az a frusztráció, hogy nem dönthettem, vagy nem dönthettünk úgy, hogy mi szeretnénk mégis menni, hiszen nem lehetett. És hogy most ez a szabadság jobb szerinted, vagy...
Hát veszélyesebb, de az igazság az, hogy ami nem veszélyes, az unalmas. Minden, ami izgalmas, veszélyes. Az élet rettenetesen veszélyes, a halál az biztonságos, ott semmi nem történik. Nem arról van szó, hogy a baj az, hogyha én elmegyek egy ilyen helyre most, a baj nem is az, hogy én belehalhatok, vagy meggémberedhetek, vagy a tüdőm soha többé nem lesz olyan jó, mint volt, hanem hogy én megfertőzhetek valakit, de az is megérdemli, mert ő is ott volt. Hát neki se kellett volna ott lennie. Hát mindenkinek vigyázni kell magára. A probléma szerintem az, hogy mélyen tudat alatt egyikünk se gondolja, hogy mi halandók vagyunk. Mindenki azt gondolja, hogy mások meghalnak, mások megfertőznek, de én nem. Mindenkibe belevághat a villám, belém nem. Addig, amíg belém nem csap a villám, és akkor, ja, nagyon nehéz lenne úgy élni, hogy tudatosan, állandóan tudnám, amit egy zen koan mond, azt mondja a zen koan, egyetlen dolog biztos, a halál időpontja nem biztos, hogyan éljek. Ez egy nagyon kemény dolog, ez legtöbb ember a világon úgy csinál, mintha örökké való lenne, mintha halál nem létezne. És logikusan azért, mert eddig mindenki meghalt, nem jelenti azt, hogy én is meghalok. Lehet, hogy én vagyok az első ember, aki nem fog meghalni. Így élünk. Mert az, hogy mondjuk veled egy kapcsolatba lépek, és tudom percről percre, hogy minden pillanatban meghalhatsz, én is minden pillanatban meghalhatok, hát akkor hogy merjelek szeretni? Hogy merjem kinyitni a szívemet felé? Hogy lehet egy gyereket a világra hozni? Minden pillanatban meghalhat. Minden pillanatban meghalhatok. Hát én erre csak egy választ tudtam eddig az életembe kigondolni, és az, hogy minden pillanat egy kritikus pillanat, hogy most veled vagyok, akkor ne hagyja ki semmit, amit mi ketten meg tudunk csinálni. Tehát ha véletlenül holnap meghalsz, akkor ne legyen lelkiismeret furdalásom, hogy valamit kellett volna mondanom, vagy csinálnunk, és ezt elmulasztottam. Tehát nekem két gyerekem van, most már az egyik 50 éves, a másik 47. Hát én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy még élnek, de minden pillanatban meghalhatnak, de ahelyett, hogy izgulnék, hogy mi lesz velük, minden este, amikor nincs rossz hír, hálás vagyok, úgy a világ mindenségnek, hogy hát még mindig mindenki él, akit szeretek, és én is, még lélegzem, hurrá, de hát nem sok ember él így. Én szempontból a járvány semmi újat nem hozott az életünkbe, csak az, ami mindig is ott volt, egy kicsit előrébb van. De hát úgy látszik, hogy ezrével és százezrével az emberek úgy tudnak tenni, mintha nem lenne semmi baj, nem lenne veszély.
Tehát akkor tulajdonképpen ez valahol várható volt ennyi bezártság után, hogy ezt a kockázatot, ezt nagyon sokan vállalni fogják. És akkor ezek szerint mindenki, aki ment teraszozni és hasonlókat csinálni, ő ezzel ezt vállalta, hogy én akár meghalhatok a vírusban, elkaphatom, bármi történhet, de ez megéri.
Igen, és vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy minél jobban és gyorsabban fertőzzük meg egymást, ahelyett, hogy védekeznénk, akkor lesz egy nyáj immunitás, hogy a közösség, egy csomó ember meghal, de hogyha statisztikailag gondolkodunk, akkor nem érdekes. Ha személyesen gondolkodom, akkor nem akarom, hogy én halljak meg a gyerekeim, meg azokat, akiket én szeretek. De a statisztikában a világnak esetleg nagyon jót tenne, ha a világ 50%-a az embereknek meghalna. De hát akkor én ne legyek abban az 50%-ban.
Igen, és pont ehhez kapcsolódóan jutott nekem eszembe, hogy viszonylag sokat gondolkoztam azon az elmúlt egy évben, és lehet, hogy ez tényleg csak nekem személyesen probléma, de hogy mint ez az egész COVID valahogy így sokkal önzőbbé tett volna engem, és ezt érzem maga másokon is, hogy én nem akarom, hogy megfertőződjek nyilván, és például én nem is félek annyira, hiszen fiatal vagyok és egészséges, és persze az eszemmel tudom, hogy nagyon-nagyon rossz, hogyha azt gondolom, hogy engem nem érdekel az, hogy egyébként kik halnak meg, és nyilvánvalóan nem igaz, hogy nem érdekel, de voltak olyan mély pontjaim az elmúlt egy évben, amikor mélyen magamban nézve azt mondtam, hogy hát igazából annyira nem érdekel, csak engem engedjenek már el. És nyilván ugye, ez, amikor ezt fölismeri magában az ember, akkor bűntudatom van ezután, hogy én ilyeneket gondolok, de...
De nézd, a gondolkodás nem bánt senkit. A tettek bántanak. Remélem, hát mindegy, a katolikus vallás a legrosszabb abban, hogy a katolikusok azt tanítják a gyerekeiknek, hogy a gondolkodás bűne egy és ugyanaz a tett bűnével. Ami szerintem egy marhaság. Én teljesen elgondolhatom, hogy milyen jó lenne megerőszakolnom téged. De ez nem bánt senkit. Tehát hogyha megtenném, akkor gonosz lennék. De ha gondolkodom róla és nem teszem meg, hát akkor szeretlek. A szeretetnek az egyik definíciója az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Ha azt mondanám, én nem tudnálak bántani, akkor nyilván hazudok. Persze, hogy tudjuk egymást bántani. Tehát azért ne legyen bűntudatod, hogy arra gondoltál, hogy dögöljenek meg az öregek. Kinek van szüksége az öregekre? Annál jobb lesz a világnak. Alig van pénzünk, minden romlik, mert egyre több öreg van. Hát dögöljenek meg, ezért jött a járvány. Ha ezt gondolod, az nem gonosz, de hogyha elkezded a világban olyan dolgokat csinálni, hogy ez jöjjön létre, hát akkor az már lehet, hogy gonosz.
És nem lehet az, hogy ha sokat gondolkozom ezen, most már magamtól elvonatkoztatva, de hogy általában valaki sokat gondolkozik azon, hogy valami rosszat tegyen, akkor nem lehet, hogy ezt egy idő után tettek, vagy szavak is követik?
Tehát, nem. Hogy esetleg... nem, én szerintem pont fordítva van. Például egy pedofil, én hozzám több ember jött, fiatal nők is, férfiak is, akik arról beszéltek, hogy félnek, hogy ők pedofilok lesznek, hogy el tudják képzelni, hogy vannak olyan emberek, akik szexelni akarnak gyerekekkel, és hogy lehetnek ők biztosak abban, hogy ők ezt soha nem fogják megtenni, mert ezek azt mondták nekem, hogy inkább megölnék magukat, mint hogy egy gyereket bántanának. De nem tudták megérteni, hogy mások hogy tudják megengedni maguknak, hogy ezt megtegyék, amikor ő nekik még a gondolat is rettenetes. És a válasz erre az, hogy azok, akik megteszik a gonoszat, azok soha nem gondolkodnak róla. Egyszerre csak csinálják. Aki végig tudja gondolni, az általában soha nem teszi meg.
András, lassan a végszóhoz közeledünk, úgyhogy esetleg még utolsónak annyit kérdeznék, hogy van esetleg valami tanácsod számunkra, hogy hogyan tudunk tenni azért, hogy megőrizzük a pozitivitásunkat, meg a kitartásunkat ilyen szempontból?
Ez az élet. Életre nincs gyógymód. Lehet, hogy az élet egy betegsége, szexuálisan lehet megkapni. És 100% a halálozás. De én szerintem mindig a jövőbe nem lehet belelátni. Akár jót képzelsz, akár rosszat képzelsz, a jövő átláthatatlan, beláthatatlan. Volt egy magyar költő, aki állítólag délután 2-kor fölkötötte magát az apartmentjében. És miután fölkötötte magát, jött a postás, és valami 8 levelet dobott be neki, és a levelekben olyan dolgok voltak, mint például a felesége, aki ott hagyta és elment az anyjához falura, írt neki, hogy most már belátja, hogy jön vissza, hogy jöhet-e haza, mert őt szereti és akar vele élni, és minden rendben van. Ez volt az egyik levél, a másik a Nemzeti Színházból, hogy elfogadták a színjátékot, amit írt, sőt, meg akarják kérni őt, hogy ő legyen a rendező. Egy kiadótól kapott egy levelet, hogy az új verses kötetét ki fogják adni, sőt, ideje van annak, hogy egy válogatott kötetet is kiadjanak, amit ő válogathat, és ilyesmi. Hát a konklúzióm az volt, hogy soha ne öld meg magad, mielőtt a postás jön. És ez az, ami bátorító, hogy nem tudod, hogy mit hoz a holnap. Holnap valaki bekopoghat, aki boldoggá tesz. Véletlenül belebotlasz valamibe vagy valakibe, ami megéri mindent, amit eddig szenvedtél. Úgyhogy addig, amíg lélegzem, addig, amíg levegő megy ki és be az orrukamon, addig nincs baj.
Köszönjük szépen, András, hogy beszélgettél velünk.
Minden jót kívánok nektek, és örülök, hogy meghívtatok.